kiáll, Uram, halld meg imámat, menekvés nincsen, nem is lehet, Uram, csak egyedül
köszöntök én is mindenkit ma este is, és ha valaki esetleg először van itt, Földvári Tibor vagyok, és nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk a testvérekkel, és Isten ígére figyelhetünk. Köszöntés ígét most az Zofóniás könyvéből mondom, így szólít meg most bennünket az Úr. Ne félj, ne lankadjanak kezeid, Sion. Az Úr, a te Istened közötted van. Erős ő, megtart. Örül te rajtad örömmel, hallgat szerelmében, énekléssel örvendez neked. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 395. számú dicséretünket énekeljük. 395. számú dicséretünket, Isten szívén megpihenve, fordjon szívünk egybe hát.
Yeah.
folytassuk imádsággal. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy ennek a hétnek is, munkahétnek a végére érhettünk. Köszönjük a kapott erőt, köszönjük a sikereket az elvégzett munkában, de köszönjük azt is, ha valami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de tőled tudtuk elfogadni, meg tudtunk nyugodni. És köszönjük, Urunk, hogy ezen a héten a Te igédre is figyelhettünk minden este. Most is azért jöttünk, illetve hiszük, Urunk, hogy azért hoztál bennünket ide, hogy a Te igédre figyeljünk. Segíts nem csak meghallani azt, hanem bízni benne, aszerint élni, cselekedni engedelmesen. Kérünk Téged, Urunk, hogy ma is szólj is meg bennünket személyesen. Jézus érdeméért. Amen. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből olvasom az Úr ígéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből. A 15. verstől kezdődően így szól az Úr szava. Mondta pedig neki az Úr, eredj el, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza a nevemet a pogányok, királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Elment azért Anániás, és bement a házba, és kezeit rávetvén mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyet jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és fölkelvén megkeresztelkedett. És miután evett, megerősödik. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig. És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Álmékodtak pedig mindnyájan, akik hallották, és azt mondták, nem ez így az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül? És ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítva, hogy ez a Krisztus. Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartának, hogy őt megöljék. De tudtára esett Saulusnak az ő leselkedésük, és őrizték a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért vevén őt éjjel a kőfalon bocsátották alá, leeresztve egy kosárban. Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, nem hitték el, hogy ő tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette őt, oda vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nekik, hogyan látta az úton az Urat, hogy beszélt vele, és hogyan tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében. És ki és bejáratos volt köztük Jeruzsálemben. És nagy bátorsággal tanítva az Úr Jézus nevében beszélt, sőt vetekedett a görög zsidókkal. Azok pedig igyekeztek őt megölni. Megtudva azonban az atyafiak, bevitték őt Cézáreába, és elküldték őt Tarzuszba. A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békességük volt, épülve is járva az Úr félelmében és a Szentléleknek vigasztalásában sokasodtak. Saulnak, Pálnak az életét vizsgáltuk egész héten. A pálfordulás az ő életében azt jelentette, hogy az emberek nagyon jó, istenfélő, hívő, zsidó fiatalemberből, farizeusból, de aki nem volt Isten kezében, kegyelmet nyert, bűnös lett, Isten kezébe került az élete, és ebben az isteni kézben formálódott. Tegnap este azt vizsgáltuk, hogy hogyan formálta őt az Úr, hogy alkalmas eszköze lehessen, ahogy a mostani felolvasott ige szakaszban is kezdtük. Az egész szakasz, amit most felolvastam, mutatja, hogy Pál most már tényleg igazolja is, hogy ő benne nagy változások történtek. Ezt azért kell aláhúzni, mert néha mi belesünk abba a hibába, hogyha valaki azt mondja, hogy megtértem, aztán elbukik valamiben egy-két nap múlva, akkor hajlik az Isten mai népe is néha azt gondolni, hogy hát Lehet, hogy csak mondta, de nem nagyon látszik az életén a változás. És ezért is fontos, hogy Isten kezében van az életünk, és nem valami bizonytalan kézben. Pál sem volt tökéletes, de az a bibliai részlet, amivel ma este foglalkozunk, hogy hogyan kezdte Pál azonnal prédikálni az Úr Jézust, és ennek milyen következményei lettek Pálnak az életében, ezt vizsgáljuk ma. Szóval az, hogy prédikált, és amilyen következményei lettek ennek az ő megváltozott életének, az mutatja, hogy tényleg Jézus kezébe vette, és elkezdte nagyon hamar arra használni, amire őt kiválasztotta. Ugye hallottuk, hogy választott edényem, és majd megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Nem tudom, hogy melyikünk keletkezne Pál helyébe, hogy Uram, én szívesen vállom azt az életutat, amit Pál. Mert ő sok híres dolgot csinált, meg nagyon nagy apostol volt, de elég sokat szenvedett is valóban. Őt erre választotta az Úr. A mostani történet részlethez az a élményem jutott eszembe, amikor sérültekkel voltunk csendes héten, és elmentünk a Veszprémi állatkertbe, és én életemben először ott láttam, már felnőtt férfiként, ott láttam fehér farkast, fehér színű farkast, előtt a tévében sem. Úgy, ahogy sétáltuk, én azt hittem, hogy tényleg, hogy lehetnek olyan magasan bárányok. Illetve, ahogy jobban néztem, gyanús volt, hogy nem bárány, azért bárány nem olyan alacsony, de milyen állatok, és akkor egyszer csak láttam a kiírást, hogy ezek farkasok, csak fehér színűek. És úgy vele gondoltam, hogy ilyen is van, hogy fehér színű farkas, és már ott rögtön egyből így elkezdett bennem motoszkálni, hogy fehér színű farkas, ez Bibliában is van szó farkasról, bárányról. Szóval fehér színű farkas is farkas. És hogyha a bárány, ami szintén világosabb színű, oda keveredik, akkor a farkas természet az kimutatkozik a fehér színű farkas életében is. Ezért hagyd mondjam, hogy Saulnak az élete megtérése előtt lehet milyen fehér színű farkas, nem volt ő a rossz ember, de amikor találkozott a Jézus követőkkel, ahogy hallottuk, ki akart őket végezni. És a pálfordulás azt jelentette, hogy a farkas természetű emberből bárány természetű lett. És a mai furcsa jellemző az, hogy valamiért Pálnak minden vágya a farkasok közé menni. Ő az Úr Jézus báránykája lett, és tele van a szíve azzal a vágyal, hogy én menjek a farkasok közé. Megy azok közé, akik közé ő is korábban tartozott. De azok nem bárányai az Úr Jézusnak, hanem farkasok. Miért van Pálban ez a vágy? Mi töltötte őt be? Az életét Jézus csak ugyan teljesen megváltoztatta. És ez abban is látszott, és most hagy helyezzem a hangsúlyt arra, a Anániással való találkozásában, ezt tegnap nem mondtam el, hogy Pál úr azt olvastuk, fölkelt és megkeresztelkedett, és miután evett, megerősödött. Tehát még mielőtt megerősödött volna fizikailag, a keresztségnek a sákramentumában részesült lelkileg. A keresztség azt jelenti, hogy valakihez tartozom, én azt gondolom, akik itt vagyunk, valószínűleg mindannyiunkat megkereszteltek, vagy még nem talán. De a keresztség azt jelenti, hogy tartozom valakihez. És az apostol, illetve Pál, ott még nem volt apostol, azonnal kapja ezt az ajándékot, ezt a sákramentumot. Ezt mindent megelőzően. Ez jelzi, hogy Pál számára tényleg a lelki a legfontosabb. Most már az a fontos, akinek a kezébe került az életem. És megerősödött, egy darabig a tanítványokkal volt, és aztán a 20. versben azt olvastam, hogy és azonnal. Tehát ez az és azonnal, ez egy nagyon fontos kifejezés. Úgy ezen túl lehet szaladni, hogy és azonnal, ami utána az fontosabb, talán prédikált a zsinagógákban, de én szeretném kiemelni, hogy Pál azonnal elkezdi prédikálni az Úr Jézusra szóló igéket. 3 napig volt, emlékszünk, vakon, és akkor nem tudjuk, hogy mi történt vele, illetve azt tudjuk, hogy imádkozott, tehát Istennel kapcsolatban volt, megkeresztelkedett, és lelki módon azonnal feladatának érzi, hogy prédikáljon Jézusról. Tehát tényleg a pálfordulása megtörtént, mert ő nem úgy van, hogy megtértem, milyen jó Uram, köszönöm neked, együtt vagyok a gyülekezetben, és távol minden bajtól, hanem az első dolga az, hogy menjek azok közé, akik még nem ismerik az Urat. A tanítványok azok azok a testvérei most már, akik szeretik az Úr Jézust, de ő azonnal megy a zsinagógákból Damaszkuszba, hogy beszéljen Jézusról. Tele van a szíve Jézussal. Nem tudom, hogy testvérek közül kik voltak szerelmesek. Mert aki házas, az biztos. Vagy a gyermekemnek, vagy az unokámnak a nagy szerelme, szerelembe esésére emlékszünk-e. Nekem a teológián volt egy lakótársam, ámi barátom. Hát ő neki nagyon jó feje volt, csak nem nagyon szeretett tanulni. De amikor szerelmes lett, akkor ő elkezdett tanulni, mindent elkezdett csinálni, amivel mutathatta, hogy én nekem fontos valaki, és nekem itt lett gyanús, hogy mi történt az életében, hogy valahogy másképpen éli meg a hétköznapjait. Aztán elkezdett elég sokat beszélni egy lányról. Egy lány név elég gyakran hangzott a szobába, és ott már gyanús volt, hogy akkor itt valami történt. Mert akivel tele van a szerelmesnek a szíve, arról általában beszélni szokott. Most ez tényleg a szerelemben, házasságban is így van, de mással kapcsolatban egy hobbinál is el lehet mondani, hogyha azzal vagyok tele, akkor mindenkinek arról beszélek, amivel tele van a szív. És Pálnak a szíve most már nem magával van tele, hanem az Úrral. És Jézusról akar beszélni mindenkinek. Ő tehát valóban teljesen megváltozott, és Jézus a legfontosabb személy számára. Amikor azt mondja, hogy prédikált, akkor abban benne van, hallottuk, hogy bátran beszélt. Tehát nem úgy, hogy bement a zsinagógába, és hát bocsánat, elmondhatnám nektek, hogy valami történt, hanem itt kiállás, bátor kiállás, és beszélni az Úr Jézusról, mert tele van a szíve. A Cselekedetek könyvben itt szerepel csupán, hogy az ő az Isten fia. És azonnal prédikálta a zsinagógában a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Emlékszünk, hogy Jézust ezért ítélték el. Azt mert állítani magára, hogy Isten fia. Mikor Pál azt mondja, hogy Krisztus az a messiás, Jézus a messiás, az Isten fia, ezzel olyat mond, amire vagy megtérnek, akik a zsinagógában vannak, vagy megtérnek, és elfogadják, vagy biztos, hogy ugyanúgy kezdenek el bánni Pállal, mint ahogy ő is bánt. Meg ahogy Jézussal is bántak. Tehát itt nincs középút. Pál tehát, amikor prédikál, ő nem csak hogy bátor, hanem ő teljes szeretetből, szívének az egész teljességéből elmondja az igazságot, amit ő megértett. Egész héten az volt a nagy kérdés, hogy Isten az én kezemben, vagy én az Isten kezében. És itt az utolsó este, ezt hagy hozzam újra ide a testvérek elé, hogy ez egy alapvető kérdés, hogy kivel van tele a szívünk. Magammal, másokkal, vagy ha az Isten kezében vagyok már, akkor az Úrral. És hogyha az Úrral van tele a szívünk, akkor vajon tényleg ez látszik az életünkön, illetve a beszédünkön. De ami a mai történet hangsúlya még, tele van-e a szíved azzal a vágyal, hogy akkor ezt az Urat ismerjék meg azok, akik még nem ismerik. Pál azonnal ment, hogy hirdesse az Úrról szóló igét. Néha ilyen, én magam is emlékszem, amikor mondjuk lelkészként is néha nehéz Jézusról beszélni, tehát utazom vonaton, és akkor hogy most hogy beszéljek, vagy mit mondjak. Elmondjam, hogy lelkész vagyok, mert akkor sokkal egyszerűbb, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy hát azért mondjam, mert lelkész. Vagy egyáltalán mit mondjak, hogy mondjak? Nem is olyan egyszerű beszélni Jézusról. Csak azt szeretném aláhúzni, testvérek, azt viszont ismerem, ha tele van a szívem valakivel, arról nem tudom megállni, hogy ne beszéljek. Ott a Pasaréti gyülekezet mellett van egy játszótér, és emlékszem, én többször beszélgettem édesanyákkal, akik ott a gyerekekkel vannak, és akár istentisztelet után, vagy hétközben is ott beszélgetnek az anyukák, és némelyik pasaréti édesanyja mondta, hogy most Tibor, hogy hozzam elő a témát? Tehát olyan nem tudták, hogy most hogyan. Nem is olyan egyszerű beszélni Jézusról. Beszélni szeretünk, csak nem mindig Jézusról.
De mivel,
illetve kivel van tele a szívünk? Ez néha ezen múlik.
Csodálkoztak-e már rajtad?
Csodálkoztak-e már a beszédeden? Mert megváltozott. Mert más lettél. Vagy azok, akik nem ismerik az Úr Jézus, teljesen megszokták, hogy hát te is egy vagy közülük, semmi probléma nincsen a beszédeddel, meg a viselkedéseddel. Azt olvastuk itt, hogy Pál erőt vett. Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat. Ez az erőt vett, ez azt jelenti, nem az, hogy én megerősítette magát, hanem hogy kapott erőt. Néha erőtelnek érezzük magunkat, amikor Jézusról kéne szólni. Vagy meg kellene élni gyakorlatban az Úr Jézus követéséhez méltó életet. Néha ehhez erő kell. Mert ha nincs erő, akkor úgy érzem, hogy hát én most nem tudok úgy viselkedni. Nekem most tudom, én most gyenge vagyok, én most nem vagyok alkalmas. Tehát mint azt mondanák, hogy hiába vagyok a kezedben, Uram, te most velem nem tudsz semmit kezdeni. Az isteni kész meg azt jelenti, hogy ott vagy, és mersz-e az lenni, akivé formálni akartalak, illetve formáltalak téged. Pál apostol bizonyította, bebizonyította a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Több darabból, mint a puzzle darabok, több darabból rakta össze azt az Ószövetségből, hogy Jézus a Krisztus. Tehát benne volt az, hogy ő a Szentírás alapján beszélt az Úr Jézusról. Itt látszik, hogy ezt azért tehető, mert ismerte a Szentírást. Én most itt ennyit akarok ide csak elmondani a testvéreknek, hogy az, hogy kisoda Jézus és milyen Jézus, nekünk is egy jobban meg kell ismerni. Pál azonnal tudta, hogy kicsoda Jézus, hiszen ő képzett volt az Ószövetségben, ahogy tegnap mondtam, ő képzett volt az Ószövetségben, neki csak az a lelki váltás kellett, hogy no, az, akiről a messiásként tudom az Ószövetségről, hogy ő az, az most itt Jézus. Néha nekünk lehet, hogy először Jézus kell jobban megismerni az igéből, hogy aztán el tudjuk mondani másoknak, hogy ő micsoda. Tehát, hagyd kérdezzem meg, hogy legalább egy éve egyszer menünk kell Jézusról beszélni olyanoknak is, akik között nem mindig szoktunk. Ezt magamtól is kérdezem most. A családban, a munkatársak között hallanak-e Jézusról? Hallanak-e Jézusról? Én amikor fociba balesetet szenvedtem, mert egy jó testem, csak közben kiderült, hogy nem volt olyan jó az esés, mert eltört a bal könyökön, gyógytornászhoz kellett járni, és miközben az embernek a kezét nyújtják, és az fáj, néha hogy felszisztenek, és jajgatnom is kellett, mert hát nagyon fáj, mert feszítették. És ott volt több gyógytornász, és kiderült az egyik gyógytornászról, hogy ő kisbabát vár. És én bennem az volt, hogy olyan jól lenne, hogy itt a gyógytorn, miközben szenvedek, de közben valahogy, ha lehet, ha adódik lehetőség, beszélni az Úr Jézusról. De hát most hogyan az a néhány perc alatt? És akkor, ahogy egyszer bejött ez a, mint kiderült kismama a gyógytornásnő, és mondja, hogy most mutatták a felvételt, az ultrahang felvételt, és akkor, tehát ott feküdtem a másik gyógytornász kezei alatt, és akkor jutott eszembe, hogy mondom, van a Bibliában is egy ultrahang felvétel, a 139. Zsoltár, ahol le van írva, hogy mielőtt megalkotott az Úr már ott a csontjaimat is. És akkor úgy ez a mozdulat adott lehetőséget arra, hogy egy ilyen helyzetben ezt az Úr adta ezt a gondolatot, ebben biztos vagyok, de olyan egyszerű volt utána már beszélni nagyon röviden Istenről, Jézusról, hogy Isten a kisbabára is vigyáz, meg hogy még tudták, hogy én lelkész vagyok, és jó is esett nekik, hogy mondtam néhány lelki dolgot, csak azt én akkor mondtam először ki. Mert megadatott az, hogy tudtam mondani valamit. De testvérek, én most azt szeretném inkább hirdetni, hogy bárcsak ne ez lenne, hogy alig tudom, hogy mit mondjak, hanem hogy tele lenne a szívem. Mert ma erről van szó. Pál azonnal Jézus prédikálta. Ez az azonnal, ebben benne van az, hogy késedelem nélkül. Meg is lett a következménye, és most itt tovább lépünk. Azt láttuk, hogy Damaszkuszban is, majd aztán Jeruzsálemben is, amikor vetekedtek vele, és nem mentek vele semmire, akkor megpróbálták bántani, illetve meg akarták ölni. Tehát Saul Jézus prédikálja, és ezért elkezdik üldözni. Hogy mondjam el, hogy a damaszkuszi megtérése után, ott néhány napig Damaszkuszban van, azután 3 évre elment Arábiába, ezt tudjuk a Galatákhoz írt levélből, majd visszatért Damaszkuszba, és utána ment Jeruzsálembe. Most az időt azért mondom, hogy 3 év közben eltelt a között, amit itt a Damaszkusz, illetve a Jeruzsálem. A damaszkuszi megtérés és a Jeruzsálem bekerülése között legalább 3 év eltelt. Ez majd most fontos lesz. De a lényeg, hogy rögtön a megtérése után is, ahogy Jézusról beszél, azonnal támadják, aztán amikor Arábiából megjön Damaszkuszba és már Jeruzsálembe is, beszél Jézusról, ott is támadják. Tehát bekövetkezik az, amit Jézus mondott, megmutatom neki, mennyit kell az én nelemért szenvedni. Sajnos ugye is az következett be, hogy akiknek beszélt Jézusról, egyszerűen nem voltak hajlandók valamiért megtérni. És nem tudom, hogy az emberek hogy veszik a bátorságot arra, hogyha hallanak Jézusról, nem hajlandók megtérni. Pedig már mióta beszélek neki Jézusról, és még mindig nem tér meg. Hát hogy jön ehhez? És itt esett le az, nekem is testvérek, hogy mit is mondott Jézus, hogy az övét hogyan küldi az Urat még nem ismerők közé. Ugye azt mondta Jézus a tanítványoknak, amikor kiküldt őket misszióba, hogy én elküldelek benneteket, mint farkasokat a bárányok közé. Biztos? Mert ha farkas a bárány közé, akkor azt jelenti, hogy a farkas győz egyből. Megmarom azt a báránykát, és azonnal megtér. Elküldel benneteket, mint farkasokat a farkasok közé, nem? Ma farkas a farkasnak. Tehát nem. Tehát Jézus akkor hogy mondta? Elküldel benneteket, mint juhokat a farkasok közé. Ugye hát sajnos ez az igazság, nincs mese. Én szívesen venném, ha Jézus nem ezt mondta volna. Mert sokkal könnyebb lenne, nem, ha farkasként mehetnék a... Tehát most persze hívő farkas, tehát meg minden, csak a nem hívők a bárányok, és az esélyek. Tehát, hogy a farkas az erősebb, és ő a győztes, és akkor én megyek hívőként a bárányokhoz, és ott mindenki Jézus farkasa lesz. De ugye ez az egészen nem jó. De akkor hogy van az, hogy néha nem tudjuk elfogadni, hogy miért van az Uram, hogy még mindig nem tért meg valakiért, már mióta imádkozom? Meg hogy van az Uram, hogy én beszélek rólad, és miért vannak olyan kemény ellenállók körülöttem? Miért van ez, Uram? Tehát ez a történet azt mutatja, hogy én elküldtek benneteket, mint juhokat a farkasok közé. És sajnos a farkasoknak a bárány pecsenye a legfinomabb eledel. Tehát ha juhokként mennek az úréi, mi is a farkasok közé, akkor azon kéne csodálkozni, hogyha nem bántanák a juhokat a farkasok. Tehát ilyen nincs. Jézus, amikor tehát tanítványit is küldte, és Pál is ezt éli meg, akkor arról beszélt az Úr Jézus földi étléte során is, itt is azt mondja, nekem ő választott edényem, ott van a kezemben, és én küldöm a farkasok közé, de úgy, mint a juhot. És ez ránk is vonatkozik. De fontos, Jézus kezében vagyunk. Tehát nem magunk vagyunk, hanem Jézus kezében vagyunk, de úgy küld, mint juhokat a farkasok közé. A farkasoknak ugyanis, tehát a hitben még nem járóknak szükségük van arra, hogy megismerjék a jó pásztort. Megismerjék az Úr Jézust. És érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy ezt úgy lehet elérni, hogyha Saul is, az Úr Jézus tanítványai, meg mi is elfogadjuk, hogyha én megyek a nem hívők közé, akkor juhként kell mennem. Nem báránybőrbe volt farkasként, hanem juhként. Mert a juh számára legfontosabb a pásztor, és a bárány természet az azt jelenti, hogy bizony, sajnos a farkas bánthat. Ez az ige nem azt mondja, hogy milyen jó szenvedni. Nem arról az, hogy jó szenvedni. És nem arról az, hogy mi keressük a szenvedést. Hol vannak a farkasok? Hanem ez az ige azt mondja, itt a Cselekedetek könyvében is, hogyha én az Úr Jézusról beszélek, mert megismertem őt, én már az övé vagyok, olyanoknak, akik még nem az Úré, vagy ők is elfogadják az Úr Jézust, ha nem, akkor lehet, hogy ellenségé válnak. Vagy ellenségessé. Nem ellenség, ellenségessé. És ez nem könnyű. Ez nem könnyű. Saul, amikor a zsinagógába ment, farkas természetű bűnösök közé ment, de nagy szeretettel beszélt nekik az Úr Jézusról szóló örömhírről. Emlékeznek a testvérek, hogy mielőtt Jézus kiküldte a 12-t, ez a Máté Evangélium a 10. része, azt olvastuk előtte őróla, hogy körülnézett, és látta a sokaságot, és látta őket, mint a pásztor nélküli nyáj. És megkönnyörült rajtuk. Látta a sokaságot, és könyörületességre indult rajtuk. Tehát az elveszettek, a pásztor nélküli nyáj elveszett állapotta iránt érzett, könyörülő szeretet töltötte be a szívét. És ugyanez ez a szeretet tölti be az Úr népe szívét is. Én remélem, hogy a mi szívünket is. Saulét mindenképpen. Tehát ő amikor vitatkozott, vetekedett a zsidókkal, ez nem azt jelenti, hogy ő nekik ment kőkeményen, hanem ő hihetetlen nagy szeretettel akarta képviselni azt az igazságot, amit ő korábban elítélt, ellene volt, de most már elfogadta, hiszen Jézus él. És ugyanezzel a szeretettel akarta a damaszkuszi, meg a jeruzsálemi zsidó testvéreit is, véreit meggyőzni az Úr Jézusról. És ebben eszköze az Úrnak. Eredjen, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. És olyan érdekes, hogy először az Izrael fiaihoz megy zsinagógák, majd utána lesz, hogy a pogányok meg a királyok. Tehát a sorrend, a Cselekedetek könyvében majd nézzük meg, pont fordítva van. Itt rögtön először megy Izrael fiaihoz, a zsidósághoz, aztán majd megy a pogányokhoz is, mert az Úr küldi. Tehát megvolt ennek a menete, meg az ideje. De mikor Jézus mondja, pogányok, királyok, Izrael fiai, akkor benne van, hogy mindazokhoz, akikhez én küldeni akarom őt. Ha az Úr Jézus juhocskája vagy, akkor téged is a farkasok közé küld. Tehát aki az Úr Jézusé, az a pásztort, jó pásztort követi, benne vagyunk a jó pásztor nyájában, de amikor, most az üzenet szempontjából kell mondani, amikor azokról van szó, akik mind nem az Úré, akkor nem az volt, hogy gyertek a nyájba farkasok, hanem a juhoknak menni kell a farkasok közé. És ha a bárány elkezd bégetni, akkor a farkasok észreveszik, és elkezdik bántani. És itt jön a gyönyörű örömhír, hogy milyen érdekes Jézus kezében, a hívő ember Jézus kezében, még Isten népe Jézus kezében, lehet, hogy szenved, lehet, hogy üldözött lesz, de a végén ezáltal válnak mások is hívővé. És ez a csoda. Hogy miközben lehet, hogy a bárány elpusztul, mert a farkasok bántják, és emlékeznek a testvérek, Saul idejében is voltak, akik ugye István Béton is meghalt, a szenvedés az néha halálig tartó, halálig való engedelmesség, Jézusnak is ebbe volt része, de közben az Urat nem ismerjük, megismerik Jézust. A Filippi levélben van egy nagyon érdekes mondat. Filippi levél első rész, 29. verse. Pál apostol ezt a levelet börtönből írja, a hite miatt, a bizonságtétel miatt börtönbe zárták. Ez az öröm levele egyébként. Tele van örömmel az apostol. És egy ilyen levélben írja tehát ezt, mert néktek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Tehát azt mondja, kegyelem az, ha megadatik az a hatalmas kiváltság, hogy szenvedj Jézusért. Ez a szenvedés a mostani történet üzenete szempontjából. Még nem tér meg valaki, akinek én beszélek Jézusról, ellenséges marad, de én tudhatom, hogy ez csak idő kérdése. Mert ha én vállalom az Úr Jézust egy ilyen nehéz helyzetben is, az ő kegyelme engem megtart, és el fogja készíteni annak a másiknak, aki most lehet, hogy ellenséges, az Úr Jézushoz térését. Micsoda erőt jelent ez, testvérek, akkor, amikor tényleg az Úr nevéért kell hordozni. Akik itt Pátyon laknak, biztos a testvérek is átélték már, hogy Jézusért bántottak. Itt Pálnál azt láttuk, hogy először csak szóban, aztán már tetlegességig falült volna, de az látszik a történetben, hogy Jézus nem engedte. Neki még nagy tervei voltak az apostollal, Damaszkuszul úgy menti meg, hogy leengedik a falon, Jeruzsálembe pedig úgy menti meg, hogy a lelki testvérei bölcsen Tarzusba küldik, Cézáriába, majd Tarzusba. Tehát itt még nem bánthatják fizikailag Sault, fizikailag, tehát semmi bántódása nem esik, csak lelki értelemben lesz bántódása. Testvérek, azok a közösségek, akik azt hangsúlyozzák, hogy ha a bűnös ember megtér az Úrhoz, milyen jó boldogság és kegyelem, és minden milyen szép a földi életben, és ez igaz is, de ha csak ezt hangsúlyozzák, az csak a fél igazság. Mert Pál élete arra példa, hogy ő nagyon ellenséges volt az Úrral szemben, meg az övéivel szemben, és amikor Isten kezébe került, akkor az első dolga ez volt, menjek azokhoz, akik olyanok, mint én még mindig. És testvérek, ez a féltő szeretet. Uram, micsoda kegyelem, hogy én már a tiéd lehetek. Köszönöm, hogy a kezedbe kerülhettem. És lássuk meg azokat, akik még nem ismerik az Urat így. És ne csodálkozzunk, hogyha farkas természetűek. Azon csodálkozzunk, hogyha bárányok lennének. De hát nem lehet. Bárány csak a jó pásztor nyájba lehet. És van, amikor Jézus követésében, az Úr Jézus kezében úgy leszek edény, eszköz, hogy közben lehet, hogy szenvednem kell az Úrért. Szóban bántanak, megjegyzéseket tesznek, vagy hátráltatnak. Ha te így gondolkodol, ha te nem vagy hajlandó hazudni egy helyzetben, akkor ennek meg lesz a következménye. De a szenvedés is eszköz az Úr kezében, az ő mentő munkájában. Emlékeznek el a testvérek, hogy a filippi börtönőr hogyan tért meg? Mikor tért meg a filippi börtönőr? Hallgatta Pálék beszédét. Földrengés volt. Tehát földrengés is volt. Páléknak az énekét hallgatta éjféltől. Addig nem tudjuk, hogy mit csináltak. Csak szenvedtek. Tehát elverték őket igazságtalanul. Egy csomó kemény helyzet. És valahogy Isten, az Úr Jézus ezenken a helyzeteken keresztül, Páléknak a fizikai szenvedésén keresztül is egyszer csak ezt a filippi börtönőt megnyeri, meg az ő házanépét is, azt olvassuk. És a filippi levél, ugye börtönő is ott van, a filippi levél az öröm levele. A filippi gyülekezet alakulása összekapcsolódott Pál szenvedésével is. De közben az Úr Jézus győzelme. Testvérek, így a hétvégére, most ez lehet olyan negatív üzenetnek tűnik, hogy szenvedés. Tehát ki szeret szenvedni? Ha van itt orvos közöttünk, akkor bocsánat, hogy nem akarok a orvosok munkahivatás ellen beszélni, de senki nem szeret szenvedni. De itt azt mondja, hogy ez a Krisztusért vállalt szenvedés, amit Jézus maga is megélt. Mert ha az ő kezében vagyok, és a pásztort követem, akkor a pásztor lelkülete az enyém, és a pásztor annyira szereti az elveszetteket, hogy elmegy értük, hogy megmentse őket. És ez a mentő szeretet néha szenvedés jelent azoknak, akik mentenek. Ez egyébként a világban is így van. Van, amikor csak úgy lehet megmenteni valakit, hogy az életemet áldozom érte. Ez van a világban is. De itt az örök életről van szó. A korintusi második levél 11. részében több jellemzővel is elmondja az apostol, már így a életét egy kicsit összefoglalva is, hogy milyen szenvedésekben volt része, és mi úgy át tudunk rajtuk szaladni, hogy hajótörés, mi egymás tengerbe kellett órákon át úsznia, mert hajótörés után valószínű. Tehát retteltes szenvedések. Én tényleg úgy át tudom, amikor olvasom az igében, úgy átfutok, hát igen, ilyen szenvedések voltak, és ez rettenetes lehetett neki. De Pál is, amikor ezekről beszél, akkor azt mondja, hogy ezek a jelei annak, hogy engem az Úr küldött a szolgálatba. Tehát nem azon van a hangsúly, hogy én mit szenvedek, hanem hogy az Úr szolgálatában én mi mindenen keresztül tapasztaltam meg az ő munkája, ajándékát, gyümölcsét. A személyes üzenet személyessé tételénél hagyd kérdezzem meg, hogy van-e neked farkasod? Van-e neked farkasod, akinek szüksége van az Úr Jézus kegyelmének az elfogadására? Aki miatt nem is van könnyű talán az élet, bár az Úr Jézus bárányaként. De hogy tekintesz a farkasodra? Mert ez az ige azt mondja, Saul szíve tele van az Úr Jézussal, és az elveszettek iránti szeretet, féltő szeretet viszi közéjük, mert Jézus küldi, És miközben ott van velük, Jézusról beszél. Ha kell, akkor Jézusért szenved. A lényeg, hogy a farkasok között képviseli az Úr Jézust. Vagy a szenvedéssel, vagy a beszéddel. Jézus is, testvérek, ugyanezt tette. Ott volt Izraelbe, járta, tanított, gyógyított, és szenvedett. A megváltó műnek a beteljesítése az volt, amikor a szenvedése a csúcsra jutott. És most, hogy mondjam el így a végén, hogy volt az a kép, hogy a mélypont nem végpont, és tiszteletes úr utána, azután az alkalom után említette is, hogy Jézusnak viszont a mélypont az végpont lett. Mert ugye az Úr Jézus számára a vég, illetve a mélység az a vég, hiszen elhagyta az Isten. A megváltásnak a szörnyűsége, és most a szenvedés miatt hagyd mondjam így ki, Jézus számára a szenvedés az a teljes és tökéletes végpont. Őt elhagyta az Isten. Ezt vállalta, érted, megértem. Az üzenet, a mostani üzenet pedig azt mondja, lehet, hogy szenvedned kell, mert az a farkas természetű társad még mindig olyan, amilyen. De a mentőféltő szeretete az Úr Jézusnak, ha betölti a szívünket, akkor minket nem elhagy az Isten a szenvedés között, hanem ott van mellettünk. Jézus hagyta el, mert neki ez volt az útja. De mellettünk ott van az Úr. Engem az Úr küldött, én az Úr kezébe vagyok. És rajtam keresztül szeretne másokat megmenteni. Lehet kérdezni, hogy Uram, meddig még? Uram, meddig még? Meddig kell még imádkozni? Miért nem lehetne már? De hogy ezek, persze, ezek jogos kérdések, de ez nem tőlünk függ. Nem azt mondja Jézus, hogy eddig meg addig, hanem az én kezemben eszköz vagy, és tedd a dolgodat, a többit bízd rám. És ilyen értelemben, amikor a Római Levél 8. részében azt olvastuk, már idéztem, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak, ez az ige azt mondja, hogy amikor az Úr Jézusét vállalt, nehézségeket kell hordozni talán, az elveszettek iránti féltő szeretet miatt, akkor javunkra válik, nekünk is javunkra válik. De nekik is. Mert mások az Úrhoz térhetnek. Pál apostol tehát komolyan vett, amit Jézus a tanítványainak mondott, hogy én elküldlek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Mert a bárány lét az kegyelem, hiszen az Úr megkegyelmezett nekem, én az Úré lehetek. Az Úrról való bizonyságtétel szóban és életben, életvitelben mutatja, hogy mekkora változás történt az életemben, mert tele vagyok az Úr iránti szeretettel. És amikor ezt képviselem az Urat még nem ismerők között, akkor tudhatom, hogy lehet, hogy nem azonnal jutnak hitre. De akkor az Úrtól kérjek erőt én is, hogy erősíts meg, Uram, adj türelmet, szeretetet. Ne úgy tekintsek az elveszettre, hogy engem bánt, hanem úgy tekintsek az elveszettre, hogy amíg ilyen, addig szüksége van kegyelemre és szabadításra. Jézus ezt a féltő szeretetet megélte, földi léte során is. Most mi élhetjük meg az Úr Jézus tanítványaiként? Segítsen minket Isten, testvérek, hogy itt Pátyon minél többen legyenek olyanok, akik megismerik az Úr Jézust. A családunkban, a gyülekezetben, akik úgy járnak a gyülekezetbe vasárnaponként, hogy még nem ismerik személyesen. A munkatársi kapcsolatainkban. Nekem ez könnyű mondani, mert a gyülekezetben nekem a munkahelyemen, hát majdnem csak hívők vannak sajnos. Alig van hitetlen. Azért vannak pasaréten is hitetlenek, de ugye nekem nagyon könnyű a helyzetem, mert én nem a világban élek, hanem ott kell dolgozni, de azért ott is vannak. Még néha bárányok is elég nehezek. De testvérek, akik a munkahelyünkön úgy vagyunk, hogy benne vagyunk kőkeményen a világban. Benne vagyunk azok között, akik lehet, hogy farkas természetűek. Ez az ige hadd bátorítson minket, hogy a Úr a győztes. És ha a bárány elpusztul is, az Úr akkor is a győztes. És lehet, hogy a bárány pusztulása jelzi a farkas megmenekülését lelki értelemben. Imádkozzunk! Szeretnék neked megköszönni, mennyei édesatyánk, hogyha a családunk, a gyülekezeti életünk, sőt, talán a munkahelyünk is olyan, ahol vannak lelki testvéreink, ahol együtt szerethetünk téged. Köszönjük, Urunk, hogyha így élhetünk. És köszönjük, Urunk, hogyha tapasztalhattuk már azt a csodát, hogy mertünk rólad beszélni, mertünk képviselni téged, és ezen keresztül kerested meg az elveszettet. De bocsáss meg, kérünk, hogyha haragudtunk azokra, akik még nem a tieid. Bocsáss meg, ha nem tudtuk féltő szeretettel szeretni őket. Megvalljuk, Urunk, hogy nem akarunk így élni. Megvalljuk, Urunk, hogy komolyan akarjuk venni, hogy te a juhokat küldöd a farkasok közé. Kérünk téged, segíts nekünk, hogy nehogy farkas természettel menjünk. Segíts, Urunk, hogy az a szeretet legyen a szívünkben, ami betöltött téged is. Köszönjük, hogy Saul is olyan természetesen és egyszerűen azonnal ment és beszélt rólad. Köszönjük, Urunk, hogy nem nagy prédikációt kell nekünk tartani soha, hanem beszélhetünk rólad, megélhetünk téged. És imádkozunk azért, hogy a családban, a munkahelyi kapcsolatainkban, és itt Pátyon is, ahogy élünk, lássák rajtunk, hogy ki vagy te. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk is adsz erőt ehhez. Köszönjük, hogy a te kezedbe lehetünk, és kérünk, hogy ebben az isteni kézben töltsük be azt a küldetést, amire elhívtál. Hálásak vagyunk, hogy mi is választott edényeid lehetünk. Dicsőítünk, Úr Jézus, hogy te vagy a győztes. Dicsőítünk, hogy te vagy a jó pásztor, aki életedet adtad a juhokért. És köszönjük, hogy élsz és uralkodol. Ezt a te uralkodásodat, uralmadat hadd képviseljük, Úr Jézus, itt a körülöttünk élők között is. A te szent nevedért kérjük mindezeket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten iránti hálával köszönjük meg Földvári Tibor lelkipásztornak, hogy eljött közénk, elfogadta meghívásunkat, és hozta közénk az Isten üzenetét, az örömhírt, az evangéliumot, hogy mi is, ha Isten kezébe kerülünk, az nem a végzetünket jelenti, hanem az ő kegyelmét, és hogyha ő formál bennünket, akkor annak csodálatos folytatásai és áldásai lesznek. Hát ezt az áldást kívánjuk az ő életére is, és a folytatásra nézve, hogy még sok-sok helyen emberek között áldja meg a szolgáltat, és két könyvet szeretnék átadni, az egyik a Pátyi Református Egyház története, a másik pedig egy most megjelent lelki könyv, amelyik a hasonló harcokról szól, mint amiről ma hallottunk.
Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.
És a Pasaréti gyülekezetnek is küldjük a testvéri köszöntésünket.
Át fogom adni mindenképpen. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és jó volt itt lenni. És ha az Úr engedi és élünk, akkor valamikor a jövőben, ha úgy alakul, szívesen jövök bármikor, mindig a pasaréti szolgálatoktól is ez függ, hogy tudok elszabadulni a különböző feladatok közül. A 396. számú dicséretünk, 396. számú dicséretünk nem az alvó keresztényeknek szól, ébredj bizonságtévő lélek, hanem azoknak a hívőknek, akik az Úrtól kapott bátorsággal hirdetik az ígét. Én most hallottam tiszteles Úrtól, hogy a nagybetűs lélek az nem jó, mert itt nem a szent lélekről van szó, hogy ébredj bizonságtévő szent lélek, hanem mi rólunk van szó. Majd figyeljük, mikor ezt a léneket énekeljük. És amikor énekeljük, akkor gondoljunk magunkra, hogy vajon én küldhető vagyok-e. És lehet, hogy nem a világmisszióba, hanem lehet, hogy ma este már hazamegyek, lehet, hogy otthon is képviseltek valamit az Úr Jézus életéből szeretettel. áldását hirdetem. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Áldás békességet.